Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A családok erejüket csak a nemzetben tudják kiteljesíteni, a nemzet pedig csak általuk képes egy független és cselekvőképes állam megalkotására és fenntartására, mondta az országgyűlés elnöke az Országházban a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének 12. családi napján. Kövér László, aki a rendezvény fővédnöke, úgy fogalmazott. A család szövetség egy életre, és azon is túl, mert mindaz, amit teszünk, túlmutat a nemzedékünkön, és a következő generációk életében visszhangzik. Az élet mindenek felett értékes, hangsúlyozta az országgyűlés elnöke. Hozzátéve, a családok az életet szolgálják, nem tökéletesen, de a lehető legjobban. Ez pedig az ég alatt, itt a földön, a lehető legmagasztosabb küldetés, amiben halandó embernek része lehet, értékelt Kövér László. Napjainkban a nagyvilágban és az Európában zajló változások okán olyan időket élünk, amikor az esedékes magyarországi országgyűlési választásokon nem csak jövőt, hanem sorsot is választunk, hívta fel a figyelmet a házelnök. A Diaszpóra program idén 1000, 10 és 25 év közötti a nagyvilágban élő magyar vagy magyar gyökerű fiatalnak teremt lehetőséget magyarországi táborozásra, arra, hogy megerősítse kapcsolatát a magyar nyelvvel, kultúrával és közösséggel, közölte a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban tartott sajtótájékoztatón. Nacsa Lőrinc emlékeztetett, a program 10 éve indult, célja, hogy a diaszpórában élő fiatalokat, akiknek jelentős része még soha nem járt az anyaországban, eljuttassa ide és közösségben, vagy értékes program keretében egy hetet eltöltsenek. Sok esetben olyan fiatalokról van szó, akik akár több ezer kilométerre élnek Magyarországtól. Nacsa Lőrinc elmondta, a táboroztatás során megismertetik velük a Kárpát-medencei magyar történelmet, kultúrát, a meghatározó hagyományainkat és az épített örökséget, valamint elősegítik, hogy a diaszpórában élő magyar fiatalok közösségi kapcsolatokat alakítsanak ki a Kárpát-medencében élő magyar fiatalokkal. A május-júniusi érettségi vizsgákra február 16-áig lehet jelentkezni. Az érettségizők rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, valamint javító vizsgát tehetnek, közölte az oktatási hivatal. A közlemény szerint a tavaszi vizsgai időszakban a középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek érettségi vizsgákat, és a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk, valamint a kormányhivatalok elérhetőségei is megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Idén a tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 4-től július 1-jéig tart. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 22-e között rendezik meg, az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3-a és 10-e között tartják, a középszintű szóbelik pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Sport. Varga Barnabás a 21. helyet foglalja el azon a listán, amelyet az utóbbi fél évtized legeredményesebb labdarúgóiról tett közzé a futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet. A Lajstromot a szervezet a nemzeti bajnokságban, a klubcsapatok hazai és nemzetközi kupasorozataiban és a válogatottban elért találatok alapján állította össze. Varga a Fradi és a Nemzeti Együttes játékosaként az említett 5 esztendőben 132 gólig jutott. Úgyhogy 2021-ben 13, 22-ben 18, 23-ban 39, 24-ben 28, tavaly pedig 34 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. A fél évtized legeredményesebbjének Kylian Mbappé bizonyult 264 találattal, mögötte a Manchester City norvég csatára Erling Haaland végzett másodikként 251 góllal, a harmadik pedig a Bayern München játékosa Harry Kane lett 237 találattal. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős, északkeleten nagyobb területen borult idő várható, még nagyobb eséllyel az ország középső, északnyugati, délkeleti tengelyének szélesebb sávjában már hosszabb időre is felszakadozhat, csökkenhet a felhőzet. Mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul. Fagypont alá a kevésbé felhűs tájokon hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Kódex. A tudás öröksége.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban a monarchia korának iskolarendszeréről, az 1868. évi népiskolai törvényről, Báró Ötvös József és Trefort Ágoston munkásságáról beszél dr. Bartók Béla történész, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Ha tehetik, tartsanak velünk! Indítottunk egy sorozatot itt a rádiónkban, amely főleg az osztrák-magyar monarchia kultúrtörténetével foglalkozik. Beszéltünk már az elmúlt adásokban az építészetről, irodalomról, festészetről, szobrászatról. Ahhoz, hogy a kultúra területén is otthonosan mozogjon egy ember, szükség volt a művésznek és közönségre, ehhez pedig kiművelt kútfőkre volt szükség. Ebben elengedhetetlen része van az oktatásnak. A mai adásban megnézzük, hogy hogyan fejlődött az oktatási rendszer, hogyan változott meg a dualizmus korában. Itt elsőként beszélnünk kéne az 1868. évi népoktatási törvényről. Hogyan változtatta meg az oktatási rendszert?
Hát igen, ez a 1868/38. Törvénycikk legendás és híres, és ezen büszkék is lehetünk rá, és arra a kultuszminiszterre is, akit Ötvös Józsefnek hívtak, és oroszlán része volt ennek a törvénynek a megszavaztatásában. Ugye Ötvös József már 1848-ban is volt vallás és közoktatási miniszter, de 1867-re jött el az idő, amikor a magyarországi közoktatást föl kellett zárkóztatni a nyugat-európai államok színvonalához. Egyébként érdekes a megelőző éveknek is a története. Röviden csak annyit mondanék, hogy az oktatás történet 1849 és 1867 között rendkívül ellentmondásos, hiszen osztrák a bécsi kultuszminisztérium szigorúan ellenőrizte Magyarország iskolákat, kimondottan a középiskolákat és a pesti egyetemet, viszont nagyon modern reformokat léptettek életbe. Igyekeztek rendet tenni az elmaradott iskolarendszerben. Az osztrákok vezetik be például az érettségi vizsgálatokat Magyarországon, pont a Bach korszakban. Tehát vannak mind a mai napig a Magyarország oktatásnak olyan szokásai, hagyományai, amelyeket a sokáig gyűlölt Habsburgoknak köszönhetünk. Szóval 1867-ben magyar kézbe kerül az oktatás irányítása, és Ötvös József neve kimondottan a népiskola törvénnyel forradt össze. Ez a népiskola is egy germanizmus, a Volksschule-nek a magyar fordítása, ez tulajdonképpen az elemi iskolát, elemi oktatást jelentette, és Ötvös meg volt arra győződve, hogy mindennek ez az alapja. Mind a mai napig megszívelendő eszme, hogy az alsó tagozatos oktatás döntő lehet a gyerekeknek, fiataloknak a későbbi jövőjére nézve is.
Hát akkor tanulnak meg lényegében írni és olvasni.
Így van, és Ötvös József ezt tartotta a legfontosabb, leglényegesebb és alapvető feladatának az iskolarendszernek. Érdekes, hogy 1868-ig nem voltak állami iskolák Magyarországon, jóformán csak felekezeti iskolák voltak, viszont Ötvös nem üzent hadat az egyházi iskoláknak, hanem egyházi iskolák mellett kezdte az állami iskolarendszernek a kiépítését. Ráadásul olyan településeken, ahol nem voltak egyházi elemi iskolák sem. Ugyanakkor szeretett volna a kor szelleméből következően nagyobb ellenőrzést szerezni a különböző iskolatípusok fölött, ez pedig közvetett módszerekkel valósult meg. Az állami tanítóképzés is 1868 után lendül fel. Addig is volt tanítóképzés, ugye Egerben Pirkerésének a legendás tanítóképzője itt volt, meg ugye a reformátusoknak a protestánsnak is voltak saját tanítóképzőik, de ezek a saját vallásos iskolák számára képeztek tanítókat. Sokszor ugye kántorok is voltak, egyházi alkalmazottak voltak. Úgy gondolta Eötvös, meg a polgári állam, hogy emellett ki kell építeni egy civil tanítóképzést, és államilag irányított és elismert tanítógárdát.
1868 előtt akkor nem volt kötelező iskolai oktatás.
Igen, már kicsikét előre szaladtunk, igen, mert igen, a tankötelezettség a egyik legfontosabb vívmánya valóban. Törvény nem mondta ki 1868 előtt, hogy 6 éves kortól 10 vagy 12 éves korig kötelező gyereknek iskolába járni. Ezért is tényleg újdonság ez a törvény. Ezt hívják tankötelezettségnek, szintén ugye gazdasági, társadalmi, politikai érdekek diktálták, tehát az államnak civilizáltabb állampolgárokra volt szükség, és ugye ennek a kultúrának, vagy civilizációnak az átadása valóban az iskolákban, és elsősorban az elemi iskolákban történt. Visszatérve itt az ellenőrzésre, ugye a tanítóképzők mellett a tankönyvkiadás volt még az, amelyen valamilyen módon az egyházi iskolákat is tudták befolyásolni, bár most már nagyon különösnek tűnik, de az egyházi iskolák számára külön tankönyvkiadás volt. Például a római katolikus elemi iskolák számára Szent István kiadó gyártotta akár még a matematika könyveket is. Bár voltak itt átfedések, voltak olyan olvasókönyvek, amelyeket az alsó tagozatban használtak ezeket, valóban a katolikus egyház megbízásából nyomtatták, és volt eltérés ezeknek a tartalma és az állami elemi iskolai tankönyvek között. Az viszont, ha már itt az oktatásnak az ideológiája szóba kerül, le kell szögezni, hogy úgy, mint a hortikorszakban is egy keresztény nemzeti jellegű oktatás volt. Eötvös is fontosnak tartotta a vallásnak a szerepét. Állam által feltartott iskolákban is rendszeres volt a hitoktatás, tehát Eötvös idején nem volt még ebből semmiféle konfliktus vagy ellentét.
Ha most fel kellene sorolni, milyen tantárgyakat tanultak, akkor mi lenne benne?
Persze, ugye nem matematikának, számtannak hívták elsősorban az alapvető tárgyat, hogy volt írás, olvasás, fogalmazás, természet, ismert, vagy természetrajz volt inkább ugye az, amit később környezetnek is neveznek, volt benne biológia, amit élővilágnak is neveztek, ugye földrajz valamennyi, illetve volt benne egy picike kémia, vagy fizika, és most azért szoktunk különösen ugye a vidéki vagy falusi iskolákon csodálkozni, de előfordult olyan eset, az egyik visszaemlékezésben olvastam, hogy sok parasz gyerek a tankönyvekből ismerkedett mondjuk a szarvasmarhának a testrészeivel, vagy bizonyos fajtáival, mert úgy nőttek fel, hogy abban a faluban egyfajta szarvasmarhával találkoztak. Tehát akkor se volt általános, hogy a falusi iskolás gyerekek jobban ismerték a természetet, a növényvilágot, vagy az állatvilágot, mint hogy most sokan elvárják ezt a vidéki iskoláktól. Az iskolának igenis volt ilyen szempontból szerepe, már csak azért is, mert ugye nemzedékek élték le az életüket úgy, hogy ki sem mozdultak a falusi keretek közül. Tehát ezek voltak az alapvető tantárgyak, persze volt ének is, hittan fontos szerepet játszott, és érdekes, hogy volt valamiféle alkotmányismeret is. Tehát a hatodik végére tisztába kellene a gyerekeknek az, hogy milyen államban élnek, ki az uralkodó, Ferenc József császár és király, milyen nagyjából a birodalomnak a felépítése, persze, hogy az ő értelmi színvonalukon. Tisztába kellett lenni néhány alapvető törvénnyel, ugye akár a honvédelmi törvénnyel, mert ez fontos lesz a fiúk számára később. Tehát voltak olyan elemi iskolai tankönyvek, amelyekben egy fél éven keresztül valamiféle társadalmi ismeret, vagy inkább állampolgár ismereteket is tanítottak. És ez ugye megint Eötvösnek a céljait, vagy az álmait jelzi, mert úgy gondolta, hogy nem csak vallásos emberekre van szüksége egy államban, hanem jó állampolgárokra is, aki tudnak írni, olvasni, tudnak számolni, illetve van valamelyes állampolgári öntudatuk is.
Mennyire sikerült az analfabetizmust felszámolni, vagy csökkenteni, mondjuk itt 1900-as évek elejéig?
Hát igen, szép eredményeket értek el, bár le kell szögezni, hogy nagyon lassú volt ennek a reformnak a hatása, ami 1868-ban kezdődik. 1871-ben Eötvös elhunyt, ő már nem nagyon érte meg ennek az eredményeit. 1910-re az analfabetizmust 31%-ra sikerült leszorítani.
Ez a monarchia egész területére értene, vagy csak magyar?
Ez csak a magyar királyság területére érthető. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy Klebelsbeck Unónak 1922-től még volt bőven tennivalója, bár ugye megváltoztak az arányok Trianon után, mert az analfabetizmus igazából a peremterületeken, a Kárpátokban, rutének körében, románok körében volt inkább jelentősebb. Minden esetre 1868-tól, tehát ez 40 év körülbelül, az analfabétizmus csökkenni kezdett lassan, de biztosan, hogy szokták mondani. A tankötelesek aránya is érdekes, hogy mennyien jártak iskolába. Van egy-két számunk erről, és 1868-ban a tanköteles gyerekeknek csak 48%-a járt iskolába, 1913-ban már 93%-uk. És nem azért, mert folyamatosan büntették a paraszti szülőket pénzbírsággal, hogy gyerekeiket járassák iskolába, hanem úgy tűnt, hogy a duoizmus idején volt tekintélye tudásnak, az iskolának. Érdekes, hogy minden inkább el voltak zárva a gyerekek az iskolai tanulástól, annál inkább vágytak a tovább tanulásra. Nagyon sok tehetséges, okos parasztgyerekről, meg kislányról tudunk ebből a korszakból, olvashatunk róluk regényekben, meg elbeszélésekben, akik számára nem volt lehetőség a tanulás segítségével felemelkedni.
Akinek volt lehetősége tanulni, annak volt lehetősége tovább is emelkedni, kiemelkedni abból a közegből, amelyikbe született?
Igen, különböző iskolák voltak. Tehát annyit még talán, hogy ez a 1868-as törvény 12 éves korig tette kötelezővé az iskolába járást, miközben Nagy-Britanniában csak 1870-ben, Olaszországban 1871-ben vezették be a tankötelezettséget, tehát ötvös ebben is, mint a nemzetiségi törvényben is megelőzte a korát. Érdekes, hogy az elemi iskola is elvileg tandíjas volt. Valami minimális tandíjat kellett volna a gyerekek után fizetni, de az állam ezt nem firtatta. Ugyanúgy pénzbírság járt volna azoknak a szülőknek is, akik a gyerekeiket nem engedik iskolába 12 éves korig, de ezt is tudjuk irodalmi élményeinkből, hogy hát bizony 10-11 éves korban már a gyereket kivették az iskolából, mert pénzt kellett keresnie. Sok testvére volt, vagy szegény volt a család. Mezőgazdaságban mindenképpen szükség volt akár még kisebb gyerekek munkaerejére is. Nagyon érdekes, hogy 20 tanítóképzőt állítanak fel 1868 után állami támogatással, és minden tanítóképző mellett gyakorló iskolákat szerveznek, ugye ez szintén egy máig meglévő rendszer majd. Tanítónő képzésre is gondot fordított ötvös. Érdekes, hogy ezek ingyenes intézmények voltak. Még a férfi tanítóképzés az tandíjas volt, tudunk itt Egerben, még az érseki tanítóképzőnek is volt tandíja. A tanítónő képzés, ami majd az angol kisasszonyoknál alakul ki, ingyenes volt, de ugyanúgy 3 évig tartott, és érdekes módon középfokú volt. Tehát 18-19 éves fiatalok mentek falura, hogy tanítsanak egy csomó-csomó kisgyereket, mert ilyen számokat lehet még olvasni, hogy a törvény szerint egy tanítóra 80 diáknál több nem juthatott. Hát azt is előírt a 68-as törvény, hogy városi elemi iskolákban egy iskolában 2 tanítónak kell tanítani 6 osztályt. Falvakban viszont szembe kellett nézni az, hogy osztatlan elemi iskolák voltak. Gyakorlatilag 1945-48-ig a nagyszüleink, dédnagyszüleink még emlékezhettek ilyenre, és ez a líceumban is érdekes, hiszen rájöttek arra, hogy nem ideális körülmények között kell a tanító jelölteket, a kis tanítókat fölkészíteni, hanem a liceum földszintjén volt egy osztatlan gyakorló iskola, hogy az a klasszikus felállás, hogy 3 padsor, és egy padsorban 2-2 évfolyam foglal helyet, tehát első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik osztály, még arra is figyeltek, hogy az ablak felé legyenek a kisebbek, hogy több fényt kapjanak, amikor tanulják az írást, olvasást és a számolást, és az ajtó felé haladva, ugye jönnek a nagyobb évfolyamok, és valószínűleg a létszám is csökkent már. A legtöbben a szélső padsorokban ültek, katedra, íróasztal, ugye ez mind hozzá tartozott a falusi iskoláknak a hangulata, és gyakorlatilag ez a rendszer marad fenn, meg egyszer mondom, második világháború végéig. Nagyon sokan az idősebb hallgatók közül, hogy biztos ilyen iskolákba jártak, amelyek lehet, hogy 1918 vagy 14 előtt épültek még, ötvös kezdeményezésére, bár nem az ő irányítása mellett.
Ezek koedukáltak voltak.
Igen, a falusi iskolák koedukáltak voltak, és hogy mondjak már, ha az elemi iskolák nem vagyunk, néhány számot Egerből, egyházi szintről, meg megyei szintről. 1914-ben az Egri Főegyház megyében 878 népiskola volt, 906 kántortanítóval, több mint 66 ezer tanulóval, és voltak még ismétlő tanulók is, mert nem beszéltünk arról, hogy ötvös ebben a törvényben kötelezővé tette ezt, hogy 6 osztály után még ismétlő iskolába kell járniuk a gyerekeknek heti 2 vagy 5 órában. Nyáron heti 2 óra, télen heti 5 óra lett volna, hogy az alapvető ismereteiket szinten tartsák és ne felejtsék el. Persze ezt is nagyon szabadon kezelte az állam, és nem büntették, vagy nem szankcionálták azokat, akik nem jártak ismétlő iskolába gyermekeiket. Ami a Vármegyét illeti, 1912-ből van néhány adatom. Heves Vármegyében, ugye amikor meg a tiszafüredi járás is mondjuk ide tartozott, 29 állami elemiskola volt, egy kincstári, 13 községi, 133 római katolikus elemiskola, 10 református népiskola, és volt 6 izraelita elemiskola is Heves Vármegyében. Érdekes itt a község és az állami közötti különbség. Látszik, hogy több volt az állami iskola, tehát a községek akkor sem tudták viselni az iskola fenntartásnak a terheit, de politikai szempontból azért érdekes ez, mert a község által föltartott, most úgymond a helyi önkormányzat által fenntartott iskolák valahogy toleránsabbak voltak. A nemzetiségi ellentétek mindig az állami iskolákban robbantak ki, és nem is mindig elemiskolákban, hanem a középiskolákban. Mert ugye ezekre a kultuszminisztériumnak, a budapesti kormánynak sokkal nagyobb volt a hatás és a befolyása is, hogy ezeket próbáltak manipulálni a nemzetiségeknek az asszimilációja érdekében.
Beszéltünk arról már, hogy vagy érintettük, hogy az analfabetizmus leginkább a peremterületeken volt jellemző. Anyanyelvi oktatás megvalósult-e?
Igen, ez is egy fontos szempont. Köszönöm szépen a kérdést. 1868-as törvény lehetővé tette, hogy bármelyik nemzetiség a saját nyelvén taníthassa a gyermekeket, legalábbis 6 éven keresztül. De utána is, hogyha középiskolát alapítanak, akkor az állam vállalata is segíti, támogatja a nemzetiségi középiskolákat is. Hát persze nem volt könnyű egy 8-osztályos gimnáziumot mondjuk a szlovákoknak kiépíteni, bár neki sikerült. Tudunk róla, hogy voltak szlovák nyelvű gimnáziumok, középiskolák a felvidéken, de a szerbek és a románok is alapítottak ilyeneket. Igen, az másik kérdés, hogy a magyar állam milyen mértékben járult ehhez hozzá, politikailag mennyire tartotta ezt esetleg veszélyesnek, vagy hátrányosnak, miközben tudniuk kellett volna, hogy az igazi olvasztó kohó az a középiskola. Az asszimiláció nem a legalsóbb fokú oktatásban valósult meg, tehát nem ott olvasztották be 100 000 számra a gyerekeket, hiszen sok román gyerek, vagy ruszin, vagy rutén gyerek 4-6 évig járt iskolába, attól még nem lett teljesen magyar nyelvű. Főleg, hogyha ugye saját anyanyelvén tanult mindenfajta tantárgyakat. Viszont, hogyha már középiskolába került, akár egy 8-osztályos gimnáziumba, akár egy más jellegű középiskolába, akkor már sokkal több óraszámmal kellett a magyar nyelvet tanulni, és általában a középiskolák segítették úgymond a beolvasztást, vagy a magyarizációt, ahogy az utódállamok nevezik ezt a folyamatot.
Beszéltünk itt az elemi iskoláról. Milyen lehetőségei voltak mondjuk annak a fiatalnak, aki elvégezte az elemi iskolát, és olyan jó képességei voltak, hogy tovább tanulhatott?
Itt is döntő volt, hogy ki milyen iskolába járt. Hogy egy kis falusi iskolába járt, vagy esetleg egy egri népiskolában járt, egy belvárosi vagy más jellegű iskolába. Egerben is voltak 1912-ben az több iskola, állami kézben volt a Halpiaci, a mai egyes, a Cifra téren, a Szvorényi úton, a Baktai úton, a Maklári úton, a Kertész úton voltak elemiskolák. Volt még 7 óvoda is Egerben, 1912-ben a Cifra téren, a Káptalan utcában, a mai Kossuth utcában, Perényi utca, Maklári utca, Arany János utcában, és nem mindegy, hogy ki honnan indult el. Hát ugye óvoda se volt minden településen, és ugye talán ez is fontos a kulturális nevelés, vagy egyáltalán nevelés szempontjából ma is. Az 1868-as törvény felsőbb népiskoláról beszélt, ez is valami külföldi mintára történt, és akkor le kell szögezni, hogy tulajdonképpen ez a Volksschule rendszer, ez osztrák-német mintákra megy vissza. Ugye ez az a bizonyos porosz oktatás, amit még mind a mai napig átkoznak nagyon sokan, de szellemileg nagyon sok eredményt köszönhetünk ennek. Igen, Poroszországban indult ez a szigorú nevelési rendszer, amit ugye Habsburg birodalomban is átvettek, és ez gyökeresedett meg Magyarországon is. Hát ugye ekkora osztálylétszámok mellett azért akár egy 19 éves tanítóról volt szó, akár egy tanítónőről volt szó, nagyon kell figyelni a gyerekekre mindenfajta szempontból. Hát a porosz oktatási rendszer nem csak a testi fenyítést, a nádpálcát jelentette, meg a térdepeltetést, meg a tenyereseket, meg a nyakleveseket jelentette, hanem sok minden más szempontból is rendnek kell, fegyennek kell lenni, hogyha 40-50 diákot tanított egy tanár egy osztályban. A felsőbb népiskola is ilyen jellegű volt, 6. osztály után lehetett menni ebbe, és a törvény előírta, hogy 5000 lakosnál nagyobb településeken kell alapítani egy ilyen felsőbb népiskolát. Igazából nem lettek igazán sikeresek ezek a felsőbb népiskolák, igazából majd a Bürgerschule, a polgáriskola lesz, ami átveszi ennek a szerepét, és ez is 1945-ig ezt az osztrák-német mintát követi Magyarországon. A fiúknak 6 éves polgáriskolát hoznak létre, lányoknak 4 éveset, és 10 éves kortól lehet átmenni az elemiskolából. Akinek a szülei nem tudják ezt támogatni, az marad az elemiskolában, és be kell érnie az elemiskolai képzettséggel. Most 10 év után lehetett még 8 osztályos gimnáziumba is menni, az viszont már kimondottan középiskola volt. A polgáriskola viszont társadalmi szempontból jelentősebb volt, hiszen ez volt az a széles folyosó, amely a társadalmi felemelkedés lehetővé tette. Hiszen az oktatásnak az mind a mai napig a társadalmi mobilitás elősegítése feladata, és úgymond kispolgárságnak a felemelkedését szolgálták a polgári iskolák, ez Németországban és Ausztriában is kimondott cél volt. Kereskedők, kisiparosok, kiskereskedők, de gazdagabb parasztú gyermekei kerülhettek be a polgári iskolákban. Itt már ketté választották a nemeket, voltak fiú polgárik és voltak lánypolgárik, Egerben is volt ilyen természetesen.
Milyen pluszt adott polgári az elemihez képest? Mert volt egy 2 év átfedés azért a kettő között.
Igen, a polgári iskolában több gyakorlati ismeretet tanultak a gyerekek, több volt a matematika vagy a számtan, adott esetben már a német nyelve is megismerkedtek. Tulajdonképpen ez a mai felsőtagozatnak volt az elődje. Hiszen 1945-ben, amikor hivatalosan bevezetik a 8 osztályos képzést, akkor az történik, hogy a 6 eleminek az első 4 osztályát összeolvasztják a polgári iskolával. Így jön létre, ugye egy egységes 8 osztály, de tudjuk, hogy ez tulajdonképpen 2x4, igaz? Tehát alsó-felső tagozat. Gyakorlatilag, amit most tanulnak felső tagozatban a gyerekek, azoknak a tantárgyaknak az elődei voltak a polgári iskolának a tantárgyai is. És aki elvégezte a polgári iskolát, gyakorlatilag egy alacsonyabb rangú tisztviselői pályára elhelyezkedhetett. Valamilyen formában bekerülhetett az állami igazgatásba, legalább egy minimális havi jövedelmet biztosított számára. Nem volt annyira kiszolgáltatva, ugye, mint a paraszti népesség. Tehát nagyon sok parasztember is vállalta az áldozatot, meg a nélkülözést azért, hogy valamelyik gyermekét polgári iskolába küldje, vagy polgári iskolába írás. És ez volt az iskola, ugye, ami a lányok számára is elérhetővé vált, és az idő múlásával egyre több család döntött úgy, hogy a lánygyermekek is kapjanak ilyen polgári iskolai nevelést, oktatást.
Említettük azt, hogy a lányokból lehetett tanítónő. Milyen lehetőségei voltak még egy lánynak ebben a korszakban? Ezen kívül mondjuk a polgári iskolát elvégezte, és utána hova mehetett?
A polgári iskola tanítóképző, viszont a felsőfokú képzés sokáig a magyarországi lányok számára elérhetetlen volt. 1880-as években alakult ki egy mozgalom a nőnevelés érdekében. Ez nem egy feminista mozgalom volt, tehát semmi köze nincs meg a modern feminizmushoz, de mindenképpen szükségesnek tartották sokan, hogy a fiatal nők, lányok is kapjanak magasabb szintű műveltséget, és először a gyógyszerész tanfolyam volt számukra elérhető 1880-as években, és 1895-től egyetemre is kerülhettek, ugyanakkor 1896-ban nyílt az első hivatalos lánygimnázium. Érdekes, mert tehát iskolát alapítani lehetett, meg fenn lehetett tartani. Heves vármegyében is volt 1912-ben egy darab magánelemi iskola, vagy alapítványi iskola. De akkor lett egy iskola államileg elismert, hogyha nyilvános iskola jogot megkap. Tehát a minisztérium úgymond akkreditálták az iskolát, megnézték, hogy kik tanítanak ott, mit tanítanak, megkérték a megfelelő iratokat, és lehet, hogy 5-6-8 év is eltelt, mire a minisztérium elismerte az ott adott oklevelet. Tehát lehetett itt lány középiskolát is indítani magánkezdeményezésből, de ha érettségét nem tudtak adni, akkor nem tudtak egyetemre se felvenni a lányokat, akik itt végeztek. Az is érdekes, hogy a lány nevelésben azért voltak bizonyos különbségek, hiszen azt mondták, hogy a gimnáziumban is például a rajznak, az énekzenének, vagy a kézi munkának sokkal nagyobb lehetőségem van a lányok számára, mint mondjuk a fizikának, vagy a kémiának. Hát ez most már ugye hátrányos megkülönböztetésnek tűnik, de ez a korszak nőképéből fakad, hogy úgy gondolták, hogy ezeket a tantárgyakhoz, ezekhez a tudományokhoz, kimondani a művészetekhez sokkal nagyobb érzéke van a lány tanulóknak, jobban érdekli őket, és jobban ki tudják a képességeiket, tehetségüket bontakoztatni ilyen keretek között.
Mennyi volt az arány a fiú és a lány tanulók között, akik mondjuk már polgári iskolába mentek?
Hát ezt nem tudom, sajnos nem, erről nincsen semmi.
Minden bizony a fiúk voltak többségben.
Igen, hát ugye igen. Volt, amikor a gimnázium nem is kellett, hogy jelzőt adjanak. A gimnázium az a fiú gimnáziuma volt. Tehát nem kellett odaírni, hogy leány gimnázium. Azt majd később kapnak ilyen jelzőt, 1896-tól kezdve. Mondjuk a lány meg fiú polgárit el kellett különíteni kezdettől fogva. Sok esetben, például majd később lesz szó felsőkereskedelmi iskolákról, itt is megkülönböztetik a fiú felsőkereskedelmit, meg a lány felsőkereskedelmit. És ha már itt vagyunk, szerintem beszéljünk egy kicsit az angol kisasszonyoknak az érdemeiről, hiszen ők voltak azok, akik először felismerték a lánynevelésnek a jelentőségét. Magyarország, ugye már maga Pázmány érsek is gondot folytott erre 1600-as években, de Egerben mindenképpen szóba kell hozni, hogy mennyi mindent tettek az angol kisasszonyok az egri lányoknak, az egri nőknek a nevelésért. Hát 1852-ben indult itt a Kossuth utcán az elemi iskolájuk, amihez 1874-ben tanítónőképzőt indítottak, és ugye ez nagyon kényelmes volt, hiszen a lányok számára ez volt az elemi iskola. Egy intéz, egy épület tömbön belül tanultak, és sokszor 6 éves kortól 18 éves korig ugyanazok a nővérek, apácák tanították őket. Kettő között persze volt felsőbb lányiskola, ami majd átalakult polgári iskolává, és volt mert egy internátus, egy szigzárt lány kollégium is. 1916 lesz majd az egri angol kisasszonyoknak az áttörés. Ebben az évben két fontos iskolát indítanak, szeptemberben az egyik az érseki leánygimnázium volt. Az óriási áttörés volt, Egerben is sikerült érettségéhez juttatni, és lehetőséget adni a lányoknak esetleges továbbtanuláshoz is. Ugyanakkor a háborús szükségletből következően indult egy leány felsőkereskedelmi tanfolyam. Az meg azért különösen érdekes, mert az angol kisasszonyok rájöttek arra a háború elején, hogy kereskedelmi alkalmazottakból munkaerőhiány alakult ki. A boltosokat és az üzletek alkalmazottait fokozatosan hívták be a hadseregbe, ugyanakkor ugye a kereskedelemre szükség volt a hátországban is, és rájöttek arra, hogy ki kell képezni női munkaerőt. Ugye ez általános jelenség volt, hogy háború idén fokozottan vonták be a termelésbe a nőket, nem csak a falusi asszonyok dolgoztak többet a földeken, hanem a gyárban is milliószámra alkalmazták a nőket Európa szerte, hanem a szolgáltató ágazatokban is szükség volt a női munkaerőre, és az angol kisasszonyok ezt felismerti nem csak Egerben, hanem Budapesten és az ország más iskoláiban is. Mégis 1918 nagyon komoly iskolájuk alakult ki, csak lányok jártak hozzá, több száz lány tanulója volt az angol kisasszonyoknak, és nem csak oktatást tudtak folytatni 6 éves kortól 18 éves korig, hanem igazi személyiségformálást, nevelést is, hiszen hosszabb ideig a lányok hétvégenként is ott voltak a kollégiumban, hétvégi programokat szerveztek számukra, nem csak vallási programokat, hanem szabadidős programokat is, és ezzel biztosítva volt a személyiségnek a formálása és a személyiségnek a fejlesztése is, természetesen ugye vallásos elvek, keresztény nevelés elvei szerint.
Bármely társadalmi rétegből kerülhettek be lányok ide az angol kisasszonyokhoz?
Ez is egy jó kérdés, mert évtizedeken keresztül az a képzet alakult ki róluk, meg ezt tartották róluk 1918 előtt is, hogy igazából a középosztály számára elérhető, hát ez is tandíjas iskola volt. És ugye 12 éven keresztül egy lánynak az oktatását fizetni az igen nagy befektetés volt. Ezt a szülőknek el kell dönteniük, vállalniuk kellett, és nagyon sokszor rokonoknak a segítségére is szükség volt. Ugyanígy volt egyébként a fiúkkal is, az se volt könnyebb ilyen tekintetben. Hát 8-osztályos gimnázium nem csak időben, hanem pénzben is óriási terhet jelentett szülők számára, és előfordult nem csak a lányoknál, a fiúknál is az, hogy 2-4-6 év után kimaradtak ezekből a gimnáziumokból, amelyek viszont olyan magas színvonalú képzést adtak, hogy 4-6 év gimnáziummal már szintén el lehetett helyezkedni érettségi nélkül az államigazgatás legalacsonyabb szintjein. A 8-osztályos gimnáziumnak óriási tekintélye volt, nem is beszélve ugye az érettségiről, amely gyakorlatilag önmagában jogosított az egyetemi továbbtanulásra. Tehát Eötvösnek egészen más céljai voltak a középiskolákkal, hogyha már egy másik szintre lépünk. Többféle középiskolát tervezett el 1868-ban, de ez igazából nem valósult meg. Az utódja Trefort Ágoston volt, az, aki 1883-ban gyakorlatilag két típusát alakítja ki. A fontosabb, a jelentősebb az állam számára, és a humán gimnázium volt, ugye ami Egerben a Ciszterrendnek a gimnáziuma volt. Az egyetemekre készítette fel a fiatalokat, bár Eötvös úgy gondolt, hogy a gimnáziumok nem az az elsőleges cél, hogy egyetemre tolják be gyerekeket, hanem az általános művetséget kéne még jobban bővíteni, még több nyelvet tanulni adott esetben. A másik pedig Trefort Ágoston szerint a főreáliskola lett, amely viszont másodosztályú volt, vagy másodrangú volt a humán gimnáziumokkal szemben, viszont nagyon érdekes különbségek voltak. Hát nem tudjuk most már elképzelni, hogy a 8-osztályos gimnáziumban ógörögöt tanultak. A latint ugye még tanítják, most is egyháziskolák számára fontos, de az ógörög ma már teljesen fölöslegesnek tűnik, és 1890-ben hoztak is egy törvényt, hogy eltörölték a kötelező görög oktatást, bár szükség volt erre nem csak az egyházi pályákon, hanem adott esetben bölcsészpályán is, vagy jogi pályán, hogyha ott inkább utána latinra, igen, de ezekre a klasszikus nyelvekre azért volt kereslet az egyetemeken, és nem csak a bölcsészkaron. Nos, hát a főreál iskolákban nem tanítottak klasszikus nyelveket, bár a kisebb rendűségi érzést ez is okozta. Tehát harcoltak érte, hogy engedje meg a kultuszminisztérium, hogy a főreál iskolában is latinul tanulhassanak a gyerekek, mert úgy gondolták, hogy ennek van társadalmi presztízse. Ott a nevéből is következőleg ugye reál tárgyakat tanítottak, nagyobb óraszámban matematikát, fizikát, kémiát adott esetben, természettant és élő nyelveket, és nem csak a németet nagyobb óraszámban, hanem adott esetben a franciát is.
Angol nyelv?
Az angol sehol nem volt 1918, még az olasz sem annyira. Ezeket magánúton lehetett tanulni. Sokszor még a franciát is. A németre voltak tanárok, tudunk róla, Egerben is, és ugye ez a főreáliskola, a mai Dobó gimnáziumnak az elődje. később indul, fokozatosan alakul ki, és évtizedek alatt igen komoly versenyt támaszt a főgimnáziumnak, a Ciszterrend gimnáziumnak, és azt hiszem Eger szempontjából a középiskoláknak jót tett ez a verseny, ugye a két szomszédvár itt a Csiky Sándor utcának a két oldalán folyamatosan versenyzett akár a sportban, akár tanulmányi versenyekben is. Talán így volt ez országosan is. Úgy szokták mondani a nevelés történész, hogy a főreáliskola jobban fölkészített a gyerekeket a gyakorlati életre, praktikusabb ismereteket adott nekik, hasznosabbakat adott, amelyekkel jobban el tudtak boldogulni az életben. Érdekes a háttere az iskoláknak egyébként, a klasszikus gimnáziumban inkább a nemesi származású úri középosztály gyermekei tanultak, de vannak természetesen kivételek, és felekezeti kitételek sem voltak. A főreáliskola nyitottabb volt az alacsonyabb rétegek felé, tandíjas volt az is, kisebb volt a tandíj, sokszor több volt az ösztöndíj ezekben a középiskolákban, hogyha voltak olyan magánszemélyek, akik egy jelentősebb összeggel különböző szigorú feltételek mellett támogatták egy-két vagy több évig egyes gyereknek a tanítását. Tehát a főreáliskolát majd, ami majd később reál gimnázium lesz az első világháború után.
Mind a kettő iskolában lehetett egyetemre menni. A gimnáziumból tudjuk, hogy igen, a reáliskolából.
A reáliskolában nem teljesen. A reáliskolából igazából csak a műegyetem, műszakegyetemre lehetett tovább tanulni, vagy az egyetemeknek a természettudományi karára. Bölcsészkarra csak különbözeti vizsgával lehetett bekerülni, tehát a gimnáziumok féltékenyen őrizték a saját kiváltságaikat. Ugye ez volt a klasszikus gimnázium, ez a kora újkorig megy vissza, a reformáció korában jönnek létre ezek a nyolcosztályos gimnáziumok, persze nem egyik évről a másikra, de sok esetben ezek a gimnáziumok akár Egerben is a felsőfokú oktatást is helyettesítették. Tehát a nyolcosztályos gimnázium utolsó évfolyamai már olyan magas szintű oktatást adtak, amely ma bizonyos szempontból az egyetemek alsóbb éveinek megfelel. Ugye nem véletlen, hogy ez a utóbbi években kialakult kétszintű képzésben a bizonyos BA szintnek a tananyaga, ugye elvileg magasabb szintű, mint a középiskolai tananyag, de sok esetben nagyon kevés választja el a gimnáziumnak az utolsó éves anyagától. Tehát ez meg talán inkább az angol szász oktatásnak a problémája, hogy az egyetemek alsó évében kell megtanítani a középiskolai anyagot. Nálunk fordítva volt 1945-ig, nálunk a gimnáziumnak a utolsó éveiben tanították meg az egyetemeknek az első éves anyagát sok esetben. És ugye ez nem mindegy, az érettségének is ez adott tekintét, meg nagyon fontos szerepet a társadalomban, és a társadalmi érvényesülésben, hiszen ugye egy érettségi vizsga gyakorlatilag megnyitott mindenfajta kaput a fiatal emberek számára, akár a hadseregben, akár az egyetemen, akár jogászként, orvosként, mérnökként akartak boldogulni a jövőben. Az biztos, hogy hát megnézzük az korabeli érettségi tablókat 1914-ből vagy 18-ból, életebbeknek tűnnek ezek a fiatal férfiak az érettségi tablókon, mint sok esetben az utóbbi években vagy napjainkban. Ezekről el tudjuk képzelni, hogyha a tanítóképzősökre gondolunk, hogy 18-19 évesen fiatal emberként képesek voltak tekintéllyel föllépni az alsó tagozatban, és hallgattak rájuk a kisgyerekek. Ezek ápolt, bajuszos fiatal emberek voltak, és öltönyben, zakóban tanítottak, akárhol kezdtek 19 évesen tanítani, tehát erre gondot fordítottak, és ez már nyakkendős embere, paraszt emberek számára mindenképpen tekintélyt jelentett.
Beszéltünk itt a középiskolákról, ugye a gimnáziumról és a reáliskoláról. A tanítóképzőbe végzettek, azok gondolom az elemi iskolában tanítottak, illetve a polgári iskolában, a gimnáziumban. Kik tanítottak? Hát gondolom, oda már nem volt elég egy tanítói végzettség.
Igen, ez egy másik történet, a tanárképzésnek a kialakulása, vagy a kialakítás. Igen, erre is odafigyelt Eötvös, hogy kik tanítsanak elemiben, polgári iskolában, külön kialakulni polgári iskolai tanárképző. Tehát akik ugye a 10-14 éves gyerekeket tudnak foglalkozni, ez is fontos volt sok esetben, illetve kialakul a reáliskolai tanárképzés és a gimnáziumi tanárképzés. Hát ennek is meg volt a hierarchiája, hát gondolhatjuk, hogy a gimnáziumi tanárnak volt a legnagyobb becsületés, a legmagasabb fizetése is. Tehát ilyen szempontból a gimnáziumi tanárokat, akik 8 éves gimnáziumban oktattak, anyagilag is sokkal jobban megbecsülték, mint mondjuk egy főreáliskolai tanárt, vagy egy polgáriskolai tanárt. A tudományegyetemek képezték a gimnáziumi tanárokat, a főreáliskolai tanárokat is, a Pázmány Péter Tudományegyetem Budapesten, Csak ugye az nem volt mindegy, hogy ki milyen iskolába kerül. Viszont ebben a minisztériumnak volt döntő szerepe, a minisztérium és a miniszter úgy helyezgette a fiatal tanárőket, mint a katonatiszteket a Honvédelmi Minisztérium. Ez egy érdekes történet, ma is sok minden hasonlít erre a rendszerre. Volt egy ilyen bértáblázat, meg volt az, hogy hány évig dolgoztak segédtanárként, segédtanítóként, ugye, hogyha elemi iskolában tanítottak, és el kell tenni 1-2-3-4 évnek, hogy valaki kinevezett tanár legyen, és ez a fizetésében is megmutatkozott a fiataloknak, vagy a pályakezdőknek. Azért el kell mondani, hogy akkor sem fizették megfelelően kimondottan a falusi tanítókat. Se az állam, se a különböző felekezetek nem tudtak bőséges fizetést ennek a rengeteg tanítónak biztosítani. Mindenfajta kiegészítő jövedelme volt, különösen a kántor tanítóknak, nevükben is benne van, hogy templomi szolgálatét is kaptak, valamiféle fizetséget, de sok esetben gazdálkodniuk is kellett. Volt szolgálati lakás természetesen, falusi tanítók számára kaptak egy kis földet is, amit nem nekik kellett megművelni, bérbe adták. Különböző oldalról jött össze nekik egy olyan jövedelem, amiből meg tudtak élni, adott esetben még 2-3-4 gyereket nevelni is, mert a legideálisabb az volt a fiatal tanítók számára, hogyha egy fiatal tanítónővel ismerkedtek meg és alapítottak családot, akkor ketten évtizedeken keresztül tudtak egy faluban generációkat fölnevelni. Megosztották, hogy esetleg a tanítónő az alsóbb évfolyamokat tanítja az elemi iskolában, első, második, harmadik évfolyamot, a férje pedig a negyedik, ötödik, hatodik évfolyamot tanítja, és lehet arról hallani, amikor ugye idős falusi tanítók olyan gyerekekkel találkoznak, akiknek még a szüleit is tanították, vagy adott esetben a nagyszüleit is tanították, de ez már talán ritkább volt, de ezek voltak azok a epizódok, amelyek valamennyire kárpótolták sok esetben a nemzet napszámosait, ahogy a falusi tanítókat nevezték. Ami a középiskolai tanárokat illeti, ott pedig a tudományos pálya volt számukra nyitott. Rengetegen iskolai értesítővel, évkönyvvel találkozunk az interneten is, és voltak olyan tudományos karrierek, amelyek bizony gimnáziumban indultak el. Voltak bizonyos önképzőkörök, ugye ezek a gyerekek számára tették lehetővé a tehetséggondozást, ez megint egy másik történet, hogy hány költő indult ilyen gimnáziumi önképzőkörből. Voltak sportkörök, ami a sportkarriereket alapozták meg, de volt természetrajzi önképzőkör is, ahol kémiával, földrajzzal, biológiával, csillagászattal foglalkozhattak a gyerekek. Voltak olyan tanárok, akik szintén tudtak kutatásokat folytatni, akár latin nyelvű szövegek kiadásában, akár irodalmi tevékenységet folytathattak a tanárok, megjelenthettek verseik vagy műveik helyi szinten vagy országos szinten is. Gondoljunk csak arra, hogy a nyugat első nemzedékében nagyon sok középiskolai tanár volt. Ugye maga Babits Mihály is gimnáziumi tanár volt, Juhász Gyula is gimnáziumi tanár volt, de tudunk másokról is, Kafka Margit is pedagógus végzettséget szerzett, és éveken keresztül dolgoztak, tanítottak, miközben küldözgették rendszeresen vagy rendszertelenül Budapestre különböző alapoknak az írásaikat. Szabó Dezső, magyar-francia szakos főreáliskolai tanár volt, ő volt a legtöbbet áthelyezett középiskolai tanár, mert mindig botrányba keveredett néhány év után a kollégáival. Na szóval, ez azt is jelenti, hogy a tanári pályának is volt tekintélye, és volt elismertsége, nem volt lezárt egy-egy ilyen pálya, életpálya, kiszámítható volt a tanárok számára, anyagilag is sok esetben különböző fizetési osztályba kerülnek egyre feljebb, és ezzel járt egy erkölcsi elismerés is természetesen. Ugye azt mondtuk, hogy 10 éves kortól lehetett polgáriskolába menni a gyerekeknek, vagy lehetett gimnáziumba menni. Azért voltak még tanonciskolák is, ne felejtsük el. Tehát 10 éves kortól volt ipari, meg kereskedelmi tanonciskola, az a mai szakmunkás képzésnek az elődei. Inkább az a meglepő, hogy valaki 10 éves gyermekét egy idegen mesterhez adja.
Akár másik városba is, település.
Erre is rengeteg példát tudunk, és nagyon mostan volt az Inasoknak a sorsa, ezzel szintén foglalkozik a sajtó és az irodalom is. De egy parasztember számára még ez is biztosan megélhetésnek tűnt, hogy az egyik fiát valamelyik városban egy mesterhez adja, mint ugye Móra Ferenc egyes történeteiben olvasható. Azt jelenti, hogy 10 éves kisfiú beköltözött egy idegen mesternek a házába, ahol együtt élt más fiúkkal. Volt egy kis szobájuk, és elvileg még 2 éven keresztül kötelező lett volna iskolába járni. Tehát a mesternek a tanonc törvény szerint kutya kötelessége volt, hogy a gyerekeket reggel iskolába indítsa. és csak akkor lett volna szabad dolgoztatni őket, amikor hazajönnek az iskolából, ugye egy óra körül. Tehát valami ebédet adni a gyerekeknek, és utána lehet a szakmát tanulni.
Gondolom nem minden esetben történt így.
Igen, hát itt is volt szankció, meg volt fenyegetés, de sajnos nem mindig történt így, és ez a céhes nevelés keretei maradtak meg tulajdonképpen az iparos képzésben is. Most gondolhatunk akár asztalosokra, akár kovácsokra, vagy bármilyen mesteremberre, aki körül volt véve 10-14 éves gyerekekkel. Minden munkát el kellett végezniük, hogy nagyon kiszolgáltatottak voltak sok esetben ezek a tanoncok. Sokat foglalkoznak ezzel, hogy verik őket, zsarolják őket, nincsen rendes étkezésük, nincsen rendes szállásuk. Hát elvileg rendszeresen kellett volna ellenőrizni azt, hogy milyen körülmények között élnek. Ez a gyerekmunkának a fogalmát jelenti. És ugye az idő előre haladásával egyre többen támadták a gyermekmunkát, követelték ennek a csökkentését, megszüntetését, illetve a gyermekmunkának a nagyobb elismerését. És évtizedeknek kellett eltennie, amíg valamilyen módon sikerült korlátok közé szorítani. Mondjuk a gyárakban a gyermekmunka sokkal borzasztóbb volt, de azért egyes mestereknél is nagyon nehéz volt a gyerekek élete. Munkácsi Mihály is írt erről, hogy asztalos inasként, ásító inasként, ahogy az egyik legendás képén is szerepel, sokszor kapott verést a különböző mesterektől. Tehát a tanoncok gyakorlatilag a mesternek az atyai fennhatósága hatalma alá kerültek. Ez azt jelentette, hogy az apa átadta a szülői jogait ennek a mesternek, és megbízott benne, és a szülők egyeztek meg a gyereknek a tanítatása és az alkalmazásáról. És hogyha persze túlélte ezeket a nagyon nehéz éveket egy-egy 10-14 éves gyerek, akkor akár még a mesternek az üzletében vagy a műhelyében is megmaradhatott, és a céhes keretek között esetleg olyan lányt választott magának, aki egy másik hasonló foglalkozású mesternek a lánya. Ugye ez volt a kereskedelmi karrier is, tehát ott is előfordult az. Ez érdekes, inkább a zsidóság körében volt jellemző, hogy ezeket a kis fiúkat egy bolt tulajdonos gondjaira bízták, aki aztán mindenfajta ilyen küldönc munkára is befogta őket, természetesen neki is kellett volna tanítatni őket. Tehát azt jelenti, hogy nagyon gyakorlatias volt ez a képzés, ugyanakkor a tanonciskolák valami elméleti oktatást is adtak. De nem helyettesítették a polgáriskolát, tehát a polgáriskola 10 éves kortól magasabb színvonalú képzést, tudást adott, mint a tanonciskola.
Beszéljünk itt a műsor végén még egy kicsit a felsőoktatásról. Milyen tanulmányokat végezhetett az, aki mondjuk elvégezte a gimnáziumot, vagy adott esetben a reáliskolát?
A háború kitörésekor gyakorlatilag 4 egyetem volt Magyarország területén, ugye az első a Pesti Egyetem volt. 1872-ben jön létre a Kolozsvári Egyetem, másodikként az országban, bár ennek nem volt érdekes módon teológiai kara. Hát le kell szögezni, hogy a dualizmus korában az egyetemek, hogy a klasszikus középkori univerzitás mintára épültek ki, tehát bölcsészkar, teológia, jogi kar és orvosi kar. Hát ami most számunkra különleges, az, hogy teológia az ugyanolyan része volt az egyetemi oktatásnak, mint a középkorban. Meg az orvosképzés is. Tehát nem külön egyetemeken folyt az orvosképzés, mint most, meg a teológiai oktatás, hanem ezek közös intézmény keretein belül voltak. 1914-ben nyílt a Debrecen Egyetem és a Pozsonyi Egyetem. Ugye a Debrecenben református teológiával, Pozsonyban pedig evangélikus teológia nyílt, hogy teljesen az egyetemi képzés. Hát nehéz volt ezeknek is az elvégzése. A tehetséggondozás 1918 előtt még gyerekcipőben járt, hogy szokták mondani. Tudunk diáknyomorról, tudunk arról, hogy milyen érkőzések vártak az egyetemen a diákokra, különösen Budapesten, milyen szállásokon, milyen albéleteket kaptak szegények. Ugye miután a szülők 8 éven keresztül támogatták őket, elvileg ugye neki kellett volna az egyetemen ellátni magukat, vagy gondoskodni magukról, és valóban próbáltak mindenfajta munkát vállalni, de így is nagyon nehéz volt, és talán még többen morzsoltak le az egyetemeken, mint a középiskolában. Tehát nem volt könnyű egyetemet végezni ebben a korban. Ez másik kérdés, hogy hogyan lehetett ezzel elhelyezkedni. Ami viszont fontos, hogy ez a természettudományos képzés nem közvetlenül az egyetemeken alakult ki. Mi beszéltem a Műszaki Egyetemről, akár az is érdekes, hogy lehet valaki kémia tanár 1918 előtt, tehát ennek is egy speciális képzésen kellett végig mennie. Hát a kémia tanárt mondjuk egy magyar tanárhoz képest alacsonyabb szintűnek tartották, vagy alacsonyabb rangúnak tartották, vagy milyen volt az idegen nyelvű tanárképzés, hogyan képezték a francia szakos tanárokat, német szakos tanárokat, adott esetben latin szakos tanárokat. Erre megint különböző csatornák voltak. Összességében azt lehet mondani, hogy a dualizmus oktatási rendszere szinkronban volt nem csak a birodalom többi részével, ezt nem mondtuk, hogy ezeknek az iskoláknak, kimondottan a népiskolának, a polgárinak és a reáliskolának megvoltak a Lajtán túl is, az örökös tartományokban is a megfelelő példái. Galíciában, Csehországban, Szlovéniában ugyanilyen iskolák voltak, és ugyanúgy fennmaradt sok esetben ez a struktúra 1918 után, a birodalomnak a felbomlása után például Csehszlovákiában. Azt is hangsúlyozni kell, hogy nagyon plurális volt az oktatási rendszer, tehát lehetett választani a szülők számára különböző képzési formákat, és akkor sem volt teljesen ingyenes az oktatás, bár 1908-ban hoztak törvényt arra, hogy az elemi iskola az ingyenes mindenki számára, de hittek abban az emberek, hogy a alsó, közép vagy felsőfokú oktatás tényleg segíti a felemelkedésüket, vagy legalábbis a gyermekeiknek, unokáiknak a boldogulását.
Elhangzott műsorunkban a monarchia korának iskolarendszeréről, az 1868. évi népiskolai törvényről, Báról Ötvös József és Trefort Ágoston munkásságáról beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!